Máté 12. Ugye, hogy haladunk a Máté evangéliumába fejezetről fejezetre, látjátok már, hogy meg minden alkalommal elmondom, hogy ez az evangélium arról szól, hogy azzal a céllal íródott, hogy bemutassa nekünk Jézus, mint királyt. Elsősorban a zsidóknak íródott, Máté azért írja, hogy bemutassa nekik az ő királyukat, a zsidók királyát, de nem csak az övékét, hanem a mi királyunkat is, a királyok királyát, Jézust. Ugye az első 10 fejezetben láttuk, ahogy Máté bemutatja őt nekünk. Ahogy született, a nemzetség táblázatát, ahogy jöttek hódolni neki, ahogy volt, aki ellenállt a királynak. Láttuk az ő országának alkotmányát, a hegyi beszédet. Láttuk az ő erejét, a csodáiban, amit tett. De itt a 11. 12. fejezetben van egy témaváltás. Látjuk azt, ahogy Izrael elé áll ez a király, és az Izrael elutasítja őt. Ezt láttuk az előző fejezetben is, ahogy elutasítják az ő hírnökét, Keresztelő Jánost, aki azért jött, hogy beszéljen erről a királyról, íme elközelgett az Isten országa, és Keresztelő Jánost börtönbe záratták és lefejeztették. Utána ellenálltak Jézus elveinek. Erről beszéltünk múlt alkalommal, amikor ő beszélt a tanításairól, beszélt arról, hogy mi a nyugalom, hogy ez nem egy nap, a szombat, az nem egy csak egy nap a naptárban, hanem a nyugalom Jézusban van, hogy mondta, gyertek én hozzám, mind akik megfáradtatok, de Jézust elutasították ezzel is, és ma látni fogjuk, hogy elutasítják Jézusnak az erejét. Nézzétek, a 22. versnél hagytuk abba, innen szeretnénk folytatni, tehát Máté 12.22. Ekkor odavittek hozzá egy vak, és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott. Itt van egy ember, aki vak és néma, és nem csak természetes voltában ilyen, hanem amit olvassuk itt, hogy megszállott. Tehát az ördög munkája volt az, hogy ez az ember nem látott és nem hallott, és ez minden nem hívőre igaz. Mert az ördög elveszi a mi lelki látásunkat, és eléri, hogy ne halljunk, ne érezzünk, és ne legyünk nyitottak lelki dolgokra. Itt van egy ember, aki megszállott, nem lát, nem hall, de Jézus meggyógyította. A néma újra beszélt, a vak újra látott. A süket újra hall, és Jézus munkája bámulatos, csodálatos, ahogy helyreállít emberi életeket. Ilyen lehet a mi történetünk is. De nézzétek meg, hogyan reagálnak rá az emberek. 23. vers. Az egész sokaság csodálkozott ezen, és ezt mondta. Csak nem ez a Dávid fia, csak nem ez a Messiás, ez a Messiás egyik neve itt. Hát, neki bámulatos, ő a Messiás. De voltak mások, akik nem így gondolták. A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették. Ez nem üzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebúbnak, az ördög fejedelmének a segítségével. Lázadás a király ellen. Jézus csodát tesz, meggyógyít egy némát, meggyógyít egy süket embert, és amikor a farizeusok ezt látják, azt mondják, hogy ez csak is a sátán erejével tehet. Tehát mi más lehetne ez? Gondoljátok el, hogy milyen logika ez. Jézus meggyógyít egy ilyen szenvedő megszállottat, és azt mondják, hogy ez a sátán munkája. Tagadhatatlanul történt valami, azt nem mondhatják, hogy nem történt meg, viszont csak egy mód van rá, az ő részükről lesz megmagyarázni, hát a sátán kiűzte a sátánt valakiből. Csak is ez történhetett. Nézzétek meg, Jézus mit válaszol. Ő pedig ismerve gondolataikat ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul. És egyetlen város vagy ház sem maradhat fent, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátán tűzi ki, meghasonlott önmagával. És akkor hogyan maradhat fenn az országa? Farizeus urak, amit mondtok, az nem hangzik túl logikusan. Nem? Miért űznek ki a sátán valakiből az ördögöt? Ennek semmi logikai haszna nincs. Maga ellen harcolna. Az az ország, ami meghasonlik önmagával, az nem marad fent. Figyeljetek rám, hogyha házasok vagytok. Az a ház, ami meghasonlik önmagával, amikor férj és feleség meghasonlik egymással, az a ház nem maradhat fent. Hogyha szoktak harcok lenni otthon nálatok, akkor nekünk a harcunk nem egymás ellen történik, hanem az egységért harcolunk a családon belül. Hogy egységben maradhassunk a feleségünkkel vagy a társunkkal. Az az ország, az a ház, ami meghasonlik önmagával, maga ellen harcol, az nem maradhat fent. Ezt magyarázza itt Jézus. A sátán nem fog maga ellen harcolni. Ez nem logikus. Mi haszna lenne ebből? Amit mondtok, farizeusok, annak nincs semmi értelme. De tovább megy Jézus, és azt mondja, hogy nem csak logikátlan, amit mondtok, hanem nagyon képmutató. 27. vers. És ha én Belzebúbbal űzöm ki az ördögöket, mondja Jézus, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Jézus visszafordítja az ő logikájukat nekik, és azt mondja, hogy ha én a Belzebub segítségével űztem ki ezt az ördögöt, akkor a ti ördögűzőitek kinek a segítségével teszik ezt? A farizeusok is fölfogadtak ördögűzőket. Más kérdés, hogy inkább kuruzslók voltak. De ha ők is, akkor ők vajon hogy csinálják ezt? Na majd ők lesznek a ti bíráitok, mondja a farizeusoknak. Ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Marad ez az verzió. Ha viszont nem az ördög, akkor Isten ereje ez. És ha Isten ereje ez, akkor eljött hozzátok Isten országa. Nem látjátok, hogy én elhoztam Isten országát? Mondja a király. Hát nem látjátok, mi történik? Még meg is magyarázza, 29. vers, hogy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi az erős embert. Akkor azonban kirabolhatja a házat. Ki ez az erős ember? Ez volt az, ami foglyul ejtette ezt a megszállottat. Jézus azt mondja, hogy senki nem mehet be egy házba, ahol lakik egy erős ember, hogyha előbb nem kötözi meg azt az erős embert, addig oda be nem mehet. Jézus, amikor megszabadította ezt a megszállottat, megkötözte az erős embert. Megkötözte ezt a, aki foglyul tartotta ezt a házat, hogy bemehessen oda. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Ezért mondom nektek, minden bűn és káromlást meg fog bocsájtatni az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsájtatik meg. Még ha valaki az emberfia ellen szól, annak is megbocsájtatik. De aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsájtatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Úha. Azért így kezd nehezedni a téma, nem? Jézus elkezd nagyon nyíltan, nagyon direkten beszélni a farizeusoknak. Itt van előttük egy ember, aki meggyógyult, egy megszabadult. És az ő reakciójuk az, hogy ez az ördög. Biztos, hogy az ördög. És Jézus nagyon keményen visszaválaszol, nagyon tisztán visszaválaszol, és azt mondja, hogy amit mondtok, az nem logikus, amit mondtok, az képmutató. Sőt, amikor ilyen dolgokat mondok, akkor nagyon veszélyes vizeken jártok, az örökkévalóságot illetően, a ti örökkévalóságotokat illetően. Miért? Azért, mert ha így gondolkodnak, és így döntenek, elkövetik a Szentlélek káromlását, ami nem bocsájtathatik meg. Egy olyan bűn, amit sem ezen a világon, mondja Jézus, sem az eljövendőn nem lehet megbocsájtani. Mi ez? Ilyenkor, amikor az ember ilyet hall, akkor azt gondolja, hogy fú, mi lehet az? Én csináltam már ilyet? Nehogy, csak el ne kövessem. Figyeld meg, mit mond itt Jézus, mert van egy bámulatosan jó hír abban, amit itt mond. Nézd meg, mit mond? Azt mondja, hogy minden bűn és káromlás meg fog bocsájtatni az embereknek. Na, ez a jó hír. Minden bűn és minden káromlás meg fog bocsájtatni. Erről szól az evangélium is. János úgy írta az ő levelében, hogy amikor mi vétkezünk, akkor oda mehetünk Jézushoz, megvallhatjuk, hogy mit tettünk, ő megtisztít és megbocsájt azt a gonoszságot, amit tettünk. Megtisztít minden gonoszságtól. A mindenbe belefér minden. Ha valamit tettél, amiről tudod, hogy vétkeztet volt, ha bűnt követtél el, visszamehetsz Jézushoz, és azt mondod, hogy Uram, én vétkeztem, most meg újra, tisztíts meg, és ő megbocsájt, és megtisztít minden gonoszságtól. Minden bűn és káromlás meg fog bocsájtatni az embernek, de a lélek káromlása nem bocsájtatik meg. Jézus nem csak a mi bűneinkért halt meg, ahogy írja János az ő levelében, hanem az egész világ bűnéért. 1 János 2:2. Minden bűn, amit valaki valaha, valamikor elkövetett. Az a bűn is, amit én már elkövettem, az is, amit ezután fogok elkövetni. Mindnyájunk vétke, Jézus fizetett érte a kereszten. Ezért mondta Jézus a kereszten, hogy elvégeztetett. Az ár ki van fizetve. Minden bűn meg van bocsájtva. Ezért mehetsz oda egy barátodhoz ezzel a jó hírrel, hogy aki még nem is hívő, mondhatod, hogy minden bűnöd ki lett fizetve. Isten fia fizetett a bűneidért a kereszten. Megbocsájtatott neked, gyere és fogadd el. De kivéve egyet. Mi az a kivéve egyet? Mi az, ami nem fér bele a mindenbe? Mi az a kivéve? Hát figyeld meg, olyan súlyos lenne ez, amit Isten nem tud megbocsájtani, amire még ő is megsértődik, hogy na, ezt már nem. Mert az, amitől néha félünk, nem? Ez az, amit az ördög néha el tud hitetni velünk, hogy most olyat tettél, ami már Istennek is sok. Te így nem mehetsz vissza hozzá. Ezt nem Isten mondja. De mi lehet akkor ez a bűn, amit elkövet valaki, és nem lehet megbocsájtani? Van egy bűn, hogyha valaki ezt elköveti, az örök kárhozatra jut miatta. És ez a szövegkörnyezet, amiről Jézus beszél, segít megérteni, hogy miről van szó. Ha valaki vétkezik az atya ellen, az megbocsájtható. Ha valaki vétkezik a fiú ellen, az megbocsájtható. De ha valaki vétkezik a Szentlélek ellen, elköveti ezt a bűnt, az nem bocsájtható meg. A megbocsájthatatlan bűn. Hú! Mi ez? Ez a bűn az, amit látunk itt a farizeusok szívébe fölépülni. Ha valaki eljut arra a következtetésre, amikor látja maga előtt Isten munkáját, látja és hallja Isten beszédeit és tetteit, látja emberi életeket megváltozni, látja az Úr csodáit, ők látták ezt az embert meggyógyulni, és arra a következtetésre jutnak, ez csak kamu. Ez az egész egy humbug. Isten nem is valóságos, az ő ereje egy mese, ezek az emberek el vannak varázsolva, be vannak etetve, az agyuk át van mosva, ez az egész kamu. Valami sejtelmes, démoni dolog van benne, egy illúzió, ez az egész nem igaz. És olyan érdekes, hogy ott van ezeknek az embereknek a szívében egy hang, a Szentlélek hangja, ami folyamatosan mondja, hogy ez valódi. Isten munkáját látod. Azt mondja Jézus, hogy elküldi a pártfogót, a Szentlelket, aki meggyőzi a világot arról, hogy mi a bűn, mi az ítélet és mi az igazság. Ezt mondja a János 16. A Szentlélek minden nem hívő ember szívének beszél. És mondja, hogy ez, amit látsz, ez Istennek a munkája. Neked Jézusra van szükséged. Az ő megbocsájtása kell az életedben. Amit a kereszten láttál, az Isten szeretete. És a Szentlélek folyamatosan mondja ezeket. De ennek egy ember ellen tud állni. Ettől egy ember el tud fordulni. A Szentlélek az, ami vezet minket a megtérésre. És egy ember, amikor erre nemet mond, akkor elköveti a Szentlélek káromlását. Ez nem azt jelenti, hogy ha van egy embernek egy esélye a megtérésre és elutasítja, akkor már ezt elkövette. De arról beszél Jézus, hogy azzal, hogy ti folyamatosan nemet mondtok a Szentléleknek, folyamatosan becsukjátok az ajtót az Úr előtt, amikor közeledik hozzátok, megkeményítitek a szíveteket. Ezek a keresztények ott a Golgotában válcon, hát meg vannak őrülve. Hát milyen emberek ezek? Sőt, a többi, hát ebbe hisznek, ebbe a Jézus dologba? Azt gondolják, hogy Jézushoz kell... Ők aztán az... Micsoda gyenge emberek. Vannak olyan emberek, akik így gondolkodnak a kereszténységről. Így gondolkodnak arról, amiben mi hiszünk. Ha egy emberben ez a konklúzió újra és újra, amikor a Szentlélek szól a szívéhez, az előbb-utóbb el fog jutni arra a pontra, amikor már nincs reménysége. Amikor már nincs lehetősége megtérni. Amikor már elkövette a Szentlélek káromlását. Az egyetlen bűn, amikor valaki a kárhozatra juthat, az ez. Hogy mondhatnám még egyszerűbben? Figyelj rám! Az 1 János 1.9 azt mondja, hogy minden bűn megbocsájtható, akkor melyik az a bűn, ami nem bocsájtható meg? Az egyetlen bűn, amikor mi nem fogadjuk el a bocsánatot. Amikor nem megyünk oda Istenhez a kegyelemért. Ez az egyetlen bűn, amit nem lehet megbocsájtani. Bármilyen tettel oda mehetek az Úrhoz. Bármit, amit elkövettem, bármilyen aljasságot, galád dolgot, oda mehetek és megbocsátja nekem. De ha én egész életemen keresztül ellenálltam volna annak, hogy az ő vére tisztára mosson, hogy elfogadjam azt a kegyelmet, amit ingyen ad nekem, akkor számomra nincs bocsánat. Egy idő után Isten azt mondja, hogy ahogy szeretnéd, én megengedem, hogy választ. Akkor válaszd azt, hogy elutasítasz engem. Gondoljátok el, hogy apuka milyen fájó szívvel teszi meg ezt egy gyermekével. Folyamatosan kinyúlik feléjük. Itt azt látjuk, hogy Jézus szól, Jézus munkálkodik, Jézus gyógyít. Isten szeretete megmutatkozott, ő pedig azt mondják, hogy nem, ez Belzebub. Köszönjük, de nem kérünk belőle, nekem ez nem kell. És eljön az a pont egy ilyen ember életében, amikor már nem tud megtérni, amikor már nincs reménység. Azt mondja az 1 Mózes 6.3, hogy Isten szól így, hogy meddig fog az én lelkem birkózni az emberrel? Nem fog az én lelkem örökké birkózni valakivel. Isten minden egyes embernek ad lehetőséget a megtérésre. De nem lesz végtelen sok lehetőség. Nem fog ez a lehetőség örökké nyitva állni. És az az ember, aki elköveti így a Szentlélek káromlását, az elvész reménység nélkül. Ez ijesztő ez. Ez megdöbbentő ez. Sokszor láthatták a csodákat, sokszor láthatták Jézusnak a munkáját, és elutasították. És az Úr azt mondja nekik, hogy rendben, legyen, ahogy választottátok, ahogy akarjátok. Én emlékszem, amikor én voltam hitetlen, hogy hányszor nyúlt ki Isten felé. Hányszor mondtam előtte nemet Istennek. Nem tudnám megszámolni. De visszaemlékszem, hogy hányszor volt ott egy pont az életemben, amikor éreztem, hogy Isten megérintett. Hogy közeledik felém az Úr, és szeretné, hogy megismerjem őt. Be kellett, hogy érjen az a helyzet, amikor végre én keményfejű Tamás azt mondtam, hogy Uram, én nem akarom az életemet nélküled élni. Nem akarom folytatni ezt az életet nélküled. És annyira hálás vagyok Istennek, hogy nem vágta rám az ajtót, amikor először adott lehetőséget a megtérésre, hanem újra és újra és újra közeledett felém. De van egy pont az ember életében, amikor a sok lehetőség, a sok visszautasított lehetőség után már nem lesz több kopogtatás. Amikor a Szentlélek nem fog már zaklatni azzal, hogy gyere közel az Úrhoz. Én nem tudom, hogy hol tartasz most az életedben. Hogyha úgy ülsz itt közöttünk, hogy még nem ismerted meg az Urat, és lehet, hogy hallod az ő hangját, hogy hív téged magához, akkor nem véletlenül mondja a Biblia azt, hogy ma van az üdvösséged napja. Amikor hallod az Úr szavát, akkor ne keményítsd meg a szívedet. Jézus elment a saját városába, és a Bibliában azt olvassuk ott a Márk 6-ban, hogy az ő rokonsága már nem tudott hinni. Milyen érdekes kifejezés, nem? Hogy már nem tudtak hinni. Mert előtte folyamatosan elutasították őt. Látták az Úr csodáit. És ezen a ponton már annyira kemények lettek, hogy már nem is tudtak hinni. Hallottál már olyan embereket, hogy én annyira szeretnék hinni, de nem tudok. Na, én nem gondolom, hogy ez így igaz. Mert ha valaki szeretne hinni, az tud. De el tud jönni egy olyan pont az ember életében, aki folyamatosan elutasította az Urat, hogy már nem tud. Nem is szeretne, de nem is tud. Mondok nektek rá egy példát. Azért beszélünk erről ennyit, mert ez nagyon fontos terület. Hogyha te kereső vagy, itt vagy közöttünk, és még nincs az Úr az életedben, akkor figyelj erre jól. Mert lehet, hogy úgy vagy itt, hogy érzed, hogy Isten von téged, hogy Isten szól hozzád, de úgy vagy vele, hogy még vársz. Hogy még nincs itt az ideje, én még szeretnék várni. Eljöhet az a pont, amikor már késő lesz. És a szíved túlságosan megkeményedik. Isten azt mondta Jeremiásnak, Jeremiás 7:16, hogy figyelj Jeremiás, ne imádkozz ezért a népért. Már nem fognak megfordulni. Ne imádkozz értük. Hogyha ma itt vagy közöttünk, és hallod az Úr hívását, hogy gyere hozzám, legyél az enyém, akkor ne utasítsd el őt. Mondok nektek rá egy példát. A második világháborúban történt, hogy egy katonai felderítő raj, hajó, kim voltak az Észak-Atlanti óceánon, tenger alatt járók után kutattak. Fölküldtek 4 repülőgépet, akik pásztázták a tengert. És nagyon határozott parancsuk volt, hogy mikorra kell visszatérniük. Ezek a repülőgépek pásztázták az óceánt, és a parancsnok úgy döntött, hogy az adott határidőre nem megy vissza, hanem még kicsit kimaradnak a tengeren, mert biztosra vette, hogy találni fognak ellenséges tenger alatt járókat. Mindeközben, amikor így pásztázták a tengert, egy ellenséges hajó hat közeledett feléjük, sokkal nagyobb számban, mint amennyiben ők voltak. Számban és tűzerőben sokkal túlerőben voltak. És ezek a szövetséges hajók észlelték ezt. Látták a radarukon a közelgő hajókat, és lezártak minden rádiókommunikációt a repülőgépekkel. Kikapcsolták a rádiókat. Ez a 4 repülő végül úgy döntött, hogy visszatér, időközben besötétedett, teljes sötétség volt az óceánon, és hívták a hajókat, hogy itt jövünk vissza, adjatok jelt, hogy tudjuk, hogy hol vagytok, hogy kapjunk leszállási koordinátákat. De válasz nem volt a rádióban. Kértek, hogy gyújtsátok fel a jelzőfényeket, hogy lássuk, hogy hol kell leszállnunk, de egy fénycsóva nem volt a tengeren. Kikapcsoltak minden fényt, kikapcsoltak minden rádióadást. Ha fölkapcsoltak volna bármi fényt, az ellenség meglátta volna őket, és több ezrek haltak volna meg. Ha bekapcsolják a rádiókat, az ellenség tudja, hogy hol vannak. Ezért nem volt sem rádiójel, sem fény. És a hajóról látták, ahogy ez a négy repülőgép lassan kutatva az övéi után kifogyott üzemanyaga belezuhan a tengerbe, és elvesztek. Elveszett az életük, mert túl sokáig voltak kint, és nem jöttek be a hívószóra. Amikor kellett volna, amikor hívták őket, nem jöttek. És amikor későn indultak el, már nem volt hívószó. A rádió teljesen csöndes volt. Már nem volt fény, amit követhettek volna. Ez egy megtörtént történet. De elég jól mutatja azt, hogy hogyan nyúlik ki a Szentlélek egy elveszett ember iránt. És hogyan hív minden egyes embert az Úr magához. És vágyik arra, hogy minden ember megtérjen, és megismerje az igazságot, ahogy mondja a Biblia. Ha ma ilyen ember vagy közöttünk, ne utasítsd el az Úr hívó szavát. Ezért mondja a Biblia, hogy ma van az üdvösséged napja. Lehet, hogy az ige pont most szól hozzád így, és látod még azt a fényt, akkor gyere az Úrhoz, mielőtt lekapcsolják a rádiót. Van egy másik igaz történet, ezt szeretném elmondani nektek. Volt egy fickó 100 évvel ezelőtt, aki összetűzésbe került a törvénnyel. Állandóan bajba volt. Mindig perek zajlottak ellene, és egyik nap jött egy ügyvéd a házához. És ez az ember meg volt róla győződve, hogy megint bajban van. Megint egy idézést kap majd ettől az ügyvédtől. És amikor megjött az ügyvéd, elrejtőzött, hogy ne vehesse át az idézést a bíróságra. És ez így ment heteken, hónapokon át. És az ügyvéd kitartóan jött, csöngetett a háznál, kereste a munkáin, és amikor föltűnt ez az ember, ez a fickó mindig elbújt. Mindig elrejtőzött. Úgy tett, hogy ő nincs ott. És egy városban laktak, éveken keresztül kerülte. Csak az ügyvéddel ne kelljen találkozni. 14 év telt el így, hogy ez az ember ügyesen mindig kikerülte. Ha, engem aztán nem kaptok el. Míg nem, ez az ember be nem került a kórházon. Rákos beteg lett. És ott feküdt egy kórházi ágyon. És ki volt az az ember, akit mellé fektettek a kórházban? Az ügyvéd. Valami apró műtéttel behívták az ügyvédet is, és amikor meglátta ez a férfi, aki ott feküdt és haldoklott a betegségében, elkezdett hangosan nevetni, hogy ha, most már úgyis odaadhatod azt az idézést, mindegy, nekem már mindegy úgyis, na idézzetek a bíróságra, amit akartok. És az ügyvéd így válaszolt, semmiféle idézésről nincs szó. Évek óta kereslek, hogy átadjam ezt a levelet, amiben írunk arról, hogy egy hatalmas örökséget kaptál. És ez mind a tiéd. Ez egy igaz történet. Képzeld el ennek a figurának az arcát. Egy hatalmas, csodálatos örökség. Miközben ő, ha-ha, engem nem kaptok el. Engem nem palisztok be. Hány ember ül úgy, amikor az evangélium üzenete hangzik el, amikor Isten hívó szavát hallják, hogy ha-ha, engem nem kaptok el. Én nem teszem föl a kezem, amikor meg lehet térni. Én ott voltam a Reménység Fesztiválon, és hívták ki az embereket. Én nem mentem ki. Én erős maradtam. Az én agyamat nem mossák át. Ha-ha. És közben egy reménységet kínál Isten tálcán. Egy hatalmas örökséget, a bűnei bocsánatát, a menny ígéretét, és bámulatos dolgokat. Hány ember van úgy, mint ez a fickó, akiről ez a történet szól? És remélem, nem egy embert írtam le, aki itt van közöttünk. Hogyha itt vagy ma, és hallod Isten hangját, akkor ne keményítsd meg a szívedet. Ne utasítsd el őt. A másik ok, amiért erről beszélünk, azt a Tamás megemlítette ma reggel, nem beszéltünk össze. Amikor beszélünk egy családtagunkkal, egy rokonunkkal, egy barátunkkal arról, hogy hogyan ismerheti meg valaki Istent, akkor fel kell mérnünk azt, hogy nem fog végtelen lehetőséget kapni. Minden egyes ponton, amikor elutasítja ezt, akkor megkeményedik a szíve. A mi részünkről ez mit jelent? Az, hogy szenvedélyesen kell imádkoznunk értük. Hogy nagyon jól kell beszélnünk. Átgondolva, hogy mit szeretnénk elmondani nekik. hogy be kell töltekeznünk a Szentlélekkel, hogy el tudjuk mondani, hogy mi a mi reménységünk, mi az a reménység, ami bennünk él. Hogy buzgók legyünk abban, hogy bizonyságot teszünk. Még miért eljön az a pont annak az embernek az életében, amikor lekapcsolják a rádiót, és nincs több fény. A harmadik dolog, ami miatt erről ennyit beszélünk, ha már ennyit beszélünk, erről elmondom. Mert mi hívők gyakran kerülünk károsztatás alá. Isten nem károsztat minket, ezt oly tisztán mondja az ige. De mégis érezzük, hogy valaki veri a fejünket. Hogy lehetsz ilyen béna? Hogy lehetsz ilyen aljas? Hogy tehettél ilyet? Hát ha nem Isten csinálja, akkor ki csinálja ezt? Hát leginkább az ellenségünk, de egy idő után meg tud minket is tanítani, hogy ezt a lemezt már nélküle is föl tudjuk tenni. Hogy lehetsz ilyen béna? Hogy tehettél ilyet? A Róma 8:1 mondja, hogy nincs több károsztatás ellenünk, akik Krisztus Jézusban vagyunk. Mi, akik megtértünk, minket Isten tisztának lát. Üdvösséget nyertünk. A Biblia úgy mondja ezt a római levélben, hogy megigazultunk. Tudjátok, mit jelent ez a szó? A megigazultság azt jelenti, hogy olyanok vagyunk, mint akik soha nem vétkeztek. Gondold ezt el újra. Olyan a mi igazságunk Isten előtt, mintha soha nem vétkeztünk volna. Azt az igazságot kaptuk meg, ami Krisztus Jézusé volt. Vele cseréltünk helyet. Ő odaállt a mi helyünkre. Tamás, add ide nekem a te vétkeidet. És te állj az én helyemre, oda, ahol én álltam, a fiúság helyére, a szentség helyére, mint aki soha nem vétkezett. Mi az a bűn, amit gyötör téged mostanában, ami károsztat? Hogy lehetek ilyen béna? Emlékezz erre, hogy minden bűn és káromlás megbocsájtatik. Nincsen károsztató ítélet ellened. Isten szeretetétől semmi nem választhat el. Emlékezz erre. Na, hol tartottunk? 33. vers, bocsánat. Kicsit elkalandoztunk. Ha jó a fa, jó a gyümölcse is, ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is, mert a gyümölcseiről lehet megismerni a fát. Jézus nagyon eléjük teszi, hogyha egy fa jó gyümölcsöt terem, akkor az a fa jó. Ha látjátok, hogy én meggyógyítok embereket, megtisztítok embereket, segítek embereknek, akkor lehet, hogy én jó dolgokat teszem. De hogyha rossz gyümölcsöt terem a fa, akkor az egy rossz fa. És írja, mondja a 34. versben, viperák fajzata, hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. Mennyire fontos ez, amit itt Jézus mond? Hogy azzal, amivel tele van a szívem, azokat a dolgokat fogja mondani a szám. Ha szeretnéd tudni, hogy mi van a szívedben, figyeld meg, hogy mi jön ki a szádon. Mert ez a kettő direkt kapcsolatban van egymással, mondja Jézus. Amivel tele van a szívem, az fog kijönni a számon. Mi jött ki a szádon legutóbb, amikor beállt eléd valaki a sorba a bevásárlásnál? Vagy mi is látszunk, amikor vezetünk, és valaki bevág elénk, vagy nem adja meg az elsőbséget. Milyen kedves szavak jönnek elő akkor belőlünk. Ez a szív teljességéből jön. Csak hogy ne lepődjünk meg. Ez egy jó visszajelzés. És hogyha valami nem stimmel, akkor kérhetünk, Uram, tisztíts meg, kérlek. Mert csúnya dolgok jönnek ki. 36. versben ezt olvasjuk, de mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján, mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el. Minden haszontalan szóról számot adunk. A haszontalan szó ugyanaz, mint amit az Biblia istentelennek fordít. Minden istentelenül kimondott szóról számot fogunk adni. Ó, mennyire hálás vagyok Jézusnak, hogy kegyelmet kaptam. Mielőtt én megtértem volna egy... nagyon választékosan tudtam káromkodni. Szóismétlés nélkül, hosszasan, nem vagyok rá büszke. És amikor megtértem, ez nem kopott ki azonnal. A kettő elég nehézen összeegyeztethető, hogyha valaki megtér, és közben káromkodik. Ez így furcsa párosítás, pláne hogyha a magyar ember Isten nevét is gyakran emlegeti a káromkodásaiban is. Mert ilyen a nyelvünk. De minden kimondott haszontalan szóról számot fogunk adni, ha nem részesülnénk kegyelemben. Én annyira hálás vagyok Istennek, hogy kegyelemben részesültem, mert oly sokszor mondtam haszontalan dolgokat, istentelen dolgokat. És ő változtatott meg. Ő koptatta ki ezt a káromkodást. szavaink alapján ítélnek el, vagy mentenek fel. Tudjátok, mit mond a római levél? Hogyha valaki a szívében hiszi, hogy ő feltámadt, és szájával urának vallja Jézus Krisztust, az az ember üdvözül. Azért erőteljes dolgok tudnak kijönni innen, nem? Amikor azt mondjuk Jézusnak, hogy én hiszek benned, és elhiszem, hogy te értem haltál meg a kereszten. Legyél az én uram. Azt mondja a Róma 10:10, hogy ez az ember, aki a szájával urának vallja Jézust, és a szívben hisz, az üdvözül, megmenekül. Remélem, ez a te oldalad is. És nézd meg, hogy folytatódik ez a fejezet. Ekkor újra megszólították néhányan az írástudók és a farizeusok közül. Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele. Eddig elutasították Jézus erejét, most elutasítják Jézus személyét, és azt mondja róluk, hogy ti gonosz és parázna nemzedék jelt követeltek. Jelt követeltek, hogy hinni tudjatok. Emlékeztek arra a beszélgetésre Jézus és Tamás között? Jézus azt mondta, tehát nem Jézussal beszélgetett, mondta a tanítványoknak, hogy amíg én nem látom Jézust, és nem tehetem a kezemet a sebeire, addig nem hiszem, hogy ő feltámadt. Megjelent Jézus, és azt mondta Tamásnak, hogy na, akkor tedd a kezed ide, érints meg, és higgy. Tamás megérintette Jézust, és megvallotta hitét. Én Uram, én Istenem. Tamás, boldog vagy, mert hiszel, de boldogabbak azok, akik nem látnak, és hisznek. Mi vagynánk ezek, nem? Ki az közülünk, aki látta Jézust? Ki az, aki hallotta direkt a hangját? És ki az közülünk, aki hisz ő benne? Mi volnánk azok, ki nem tette fel a kezét? Mi volnánk azok, akik nem látjuk, de hisszük? Minket nem korlátoz a szemünk. Minket nem korlátoz a fülünk. Mi a szívünkben hiszünk. És tudjuk, és tudjuk, és tudjuk, hogy ő valóságos és él. Boldogabbak azok, akik nem látnak és hisznek. De ez a gonosz nemzedék, mondja Jézus, jelt követel. Ha nem látom, akkor nem hiszem. Istennél ez pont fordítva működik. Gyere hittel, és majd látni is fogod. Gyere hittel. De Tamás, van a Bibliában egy olyan igevers, amikor, sőt, Jézus mondja, hogy a hívő emberek életét majd jelek és csodák kísérik. A Márk evangéliumának a végén van. Igen, a hívők életét jelek és csodák kísérik, de nem vezetik. Minket nem a jelek és csodák vezetnek, csak az életünkben látunk csodákat. Látjuk, hogy Isten dolgozik, látjuk az ő munkáját, akárhová megyünk. Szolgálatot. De sehol nem mondja a Biblia azt, hogy kövessétek azokat a dolgokat, ahol jeleket és csodákat láttok. Ahol végre valami történik, na oda menjetek. Pedig jelenleg elég sok helyen a kereszténység nevében ezeket hirdetik. Én eléggé aggódom azokért a testvérekért, vagy azokért a gyülekezetekért, ahol ezen túlságosan nagy hangsúly van, a természet feletti megnyilvánulásokon. Azt mondja Jézus, hogy a gonosz nemzedék jelt követel. Istennél a hit útja az áldott. Ha Isten csodát akar tenni, dicsőség a nevének. Ha valakit meg akar gyógyítani, ővé a dicsőség. De ő a hitünket szeretné erősíteni. Mi nem követelünk jeleket. Manapság elég népszerű gondolkodása ez. És elég óvatosnak kell lennünk ezzel. A gonosz nemzedék, aki arra vár, hogy lásson jeleket és csodákat, hogy hihessen. És nézzétek meg Jézus, mit mond nekik. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Jézus azt mondja, hogy egy jel fog adatni, Jónás próféta jele. Aki 3 nap és 3 éjjel benn volt egy cethalnak a gyomrában. Ez a jel fog adatni. Hogy? Ugyanígy lesz az emberfia is 3 nap és 3 éjjel a föld gyomrában. Amikor meghal, 3 nap lesz a sírban, és a 3. nap feltámad. Azt mondja Jézus, hogy egyetlen egy jel adatik, hogy hihessetek én bennem. Egyetlen jel adatik, ami igazol engem, hogy én az vagyok, akinek mondom magam. És ez a feltámadás. Ez az a jel, amit várhattok. Jónás próféta jele. Ez az, ami oly fontos, ami mellett minden más eltörpül, hogy ő feltámadt. Nem arra kell hittel reagálni, hogy elmúlt a fejfájásod, amikor imádkoztál érte. Vagy hogy megkaptad a fizetésemelést, amikor azért imádkoztál. Vagy hogy ötös lett a matek dolgozat. Hanem a hitünk arra épül, hogy ő feltámadt a halottak közül. Ebből tudom meg, hogy ő az, akinek mondja magát. Ez az a jel, ami adatik, hogy igazolja, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és semmelyik más út nem vezet az atyához, csak is ő. Innen kaphatok visszaigazolást, hogy ő a megváltó. Ha nem támadt volna föl Jézus, na akkor bajba lennék, mert akkor hova futok? Most ki mondja a frankó dolgokat? Konfúciusz? Vagy Buddha? Esetleg a hindu vallás? Mert mindegyik dolgokat mond, de mi az, ami igazolja a mi megváltónkat? Buddha nem támad fel. Konfúciusz nem jött vissza. Egyetlen egy ember mondta magáról, hogy ő föl fog támadni, Houdini. Hogy meghal, 50 év múlva várjatok, mert ki fog bújni a sírból. Az ő követői 50 évvel később oda mentek a sírjához, nagyot csalódtak. Egy jel adatik, egy csoda, ami igazolja azt, hogy Jézus az, akinek mondta magát. És ez a feltámadás. Ha elmész ma a könyvesboltba, akár a Good Newsba, akár másik helyre, akár a... ott hátul is van egy ilyen könyv. Vannak ma könyvek arról, amik úgy születtek, hogy hitetlen emberek elkezdték kutatni a feltámadást, hogy igazolják ennek a hitetlenség, ennek a valótlanságát. Elkezdték kutatni a tényeket. És megtértek. Az egyik legjobban igazolható történelmi tény ma, amiről a Biblia ír, az a feltámadás. Több mint 400 szemtanúja van ennek az esetnek. Amikor Pál írja az ő levelét, azt mondja, hogy ezek közül a legtöbb még ma is él. És sorolhatnám, fogj egy ilyen könyvet, és erősödj meg a bizonyítékok oldaláról, hogy miért igaz a feltámadás. És hogyha valakinek bizonyságot teszel, említsd meg ezt. Erre felé vidd a beszélgetést, mert ez az, ami egy hitetlen embert meggyőzi Jézusról, hogy ő valóban az, akinek mondta magát. Hogy feltámadta a halottak közül. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Ám de itt nagyobb van Salamonnál. Sába királynője, egy királyok 10-ben olvassuk a történetét, eljött messziről, hónapokon átutazva, hogy találkozzon Salamonról. Hallott Salamon dicsőségéről, és amikor eljött, azt mondja, hogy én felét se hallottam annak, amit elmondtak nekem. Hogy felét se láttam annak. Na, újra kezdem. Igen, felét sem mondták el annak, amit most látok a dicsőségedből. Ha, kijöttem ebből a mondatból. Bámulatos. És azt mondja itt az ige, hogy itt viszont nagyobb van Salamonnál. Salamon bölcsember volt, viszont itt van Jézus, Isten bölcsessége. És így folytatja az ige. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem, amikor odaér, gazdátlanul kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy maga mellé másik hét magánál is gonoszabb lelket. Amikor elmegy, vesz maga mellé másik hét magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. Ne felejtsd, de még mindig a témánál vagyunk, hogy ahogy elutasítják Jézust, és azt mondja itt, hogy nagyobb van itt Jónásnál, nagyobb van itt Salamonnál. Ha van egy ház, amit kisöpörve, kitisztítva találnak, de nem lakik benne senki, azt mondja, hogy hétszer olyan gonosz dolgok fognak megtörténni vele. Kiről beszél itt Jézus? Izrael... Amikor ott lakott az ígéret földjén, újra és újra bálványimádásba esett. Emlékeztek a történetre, Sámuel könyve, Királyok könyve, Krónikák könyve. Izrael újra és újra paráználkodott bálványokkal. Mollok, Astarték. Sorolhatnánk. És ezért Isten elvitte őket a fogságba. 70 évet töltöttek Babilonban, és onnan, amikor visszajöttek, soha többet nem fordultak ezekhez a bálványokhoz. Nem volt újra Bál vallás, Molok vallás, Astarték vallás Izrael földjén. Ezek a bálványok eltűntek onnan. Mondhatta, ezek a farizósok mondhatták, hogy mi megtisztítottuk magunkat. De azt mondja Jézus, hogyha ott vagytok megtisztítva, kiseperve, felékesítve, de nincs bennetek más, a ház üresen áll, akkor ez a lélek, ami elment, hétszer gonoszabb lelket vesz magához, és úgy megy vissza. Az állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez szól elsősorban Izraelhez, de szólhat hozzánk, gyülekezethez. Nekünk, azzal, hogy Krisztus követjük és róla beszélünk, nem az a célunk, hogy valaki csak úgy megtisztítsa az életét, hogy hagyja abba a régi rossz szokásait, hogy legyen jól fésült keresztény, szokjon le a káromkodásra, ne járjon diszkóba, ne drogozzon, öltözzön szépen. Nem ez a kereszténység, nem ez a célja annak, hogy mi találkozunk, hogy ilyen úri kisasszonyok, meg kisfiúk legyünk. De szépen fölöltöztem ma reggelt. Jézus azt mondta, hogy újonnan kell születned. Mondta Nikodémusnak. Ez a lényeg. Hogy ami voltam, az elmúlt, és íme minden újjá lett. A kereszténység nem egy külső változás, hogy levetkezünk régi rossz szokásokat, hanem a kereszténység újjászületés, hogy belülről Isten megváltoztat. Én egy új ember lettem. Nem az vagyok, aki voltam. Ez a dolgoknak a lényege, mert hogyha én csak megtisztítom magam, levetkezem magamról, ami nem jó, de üresen felékesítve állok, akkor az utóbbi állapotom még rosszabb lesz, mint volt. Azt mondja a Jelenések 3:20, hogy Jézus ott áll az ajtó előtt is kopogtat. Ha valaki hallja az én hangomat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Vele vacsorálok. És milyen érdekes, hogy ezt egy hívő gyülekezetnek írja Jézus a Jelenések könyvében. Mondok nektek egy dolgot, amit megfigyeltem a saját életemben, mindjárt abba hagyjuk, hogy én hívő emberként is bőven tudok élni bálványokkal. Észreveszem, hogy dolgok lassan fontosabbá tudnak válni az életemben, mint ahogy helyes lenne. Szokások, dolgok, amit teszek. Legutóbb ilyen az én telefonom volt. Egyfolytában nyomkodtam, és néztem a dolgokat a telefonomon. És a feleségem, amikor figyelmeztetett, hogy ez nem helyes így, én nem vettem észre, mert annyira benne voltam, hogy Tamás, túl sok időt töltesz ezzel. Tamás, túl sok dologtól elvont téged, ami értékesebb lehetne. És így volt. Meg kellett térnem belőle. De azt vettem észre, hogy ha csak félrerakok valamit az életemből, engedem, hogy valami kikerüljön, ami nem helyes, azzal csak előkészítem a szívemet valami teljesen újra, ami ugyanúgy bálványimádásba visz. Nem csak az a dolgom, hogy kitegyek valamit az életemből, hanem hogy Jézus tegyem annak a helyére. Ha a szívem nem Jézusé, akkor tök mindegy, hogy mivel fertőzöm éppen azt, ezzel vagy azzal, akkor nem Jézusnak élek. Nekem nem megtisztítanom kell önmagam, hanem Jézusnak odaadni, hogy újra az életem róla szóljon, minden területen. Még beszélt a sokasághoz, amikor íme anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki, íme anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki, ki az én anyám, ki az én testvéreim? Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt, íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Amikor Jézus ezeket a dolgokat mondta, elég kemény dolgokat mondott a farizeusoknak, és jöttek Jézus testvérei, Jézusnak voltak féltestvérei, jött Mária, az édesanyja, és mondták, hogy Jézus, gyere már, beszélni akarunk veled. Mint amikor valaki ciki dolgokat mond, érzik, hogy itt valami nő a feszültség, és Jézus, gyere már, ott beszéljünk veled. És Jézus azt mondja, hogy nem, ki az én anyám, ki az én testvéreim? És rámutat a tanítványaira, hogy íme az én családom. Ha valaki állítja azt, hogy Máriának különleges befolyása volt Jézusra, annak el kéne olvasni ezt az igeverset. Mondják, hogy Máriához kell imádkozni, mert ő majd közben jár. Mária utolsó mondata a Bibliában, ami le lett jegyezve tőle, János evangéliumában van. És azt mondja, hogy mindazt, amit ő mond, a fiára mutat, azt csináljátok. Na, ezt teszi helyére ezt a dolgot, nem? Mi nem tudjuk megválasztani, hogy ki a családunk. Tőlem nem kérdezte meg senki. Jézus megtudja. Jézus választott téged. És azt mondta, hogy én szeretném, hogy a családomba tartasz. Jézus így végigmutatott a tanítványain, és azt mondta, hogy íme az én családom. Az én anyám, az én fivérem, az én öcsém, az én bátyám. Ők az én családom. Azt mondja az evangélium, azt mondja az új szövetségben, hogy ő az, aki nem szégyel minket a testvéreinek nevezni. Írja a zsidó levél. Én azt gondolom, hogy Jézus ma teljes örömmel néz rád, és mondja, hogy íme az én családom. Te hozzám tartozol. Én nem tudom, hogy milyen mostanában a te kereszténységed. De el tudunk kezdeni néha rossz vágányokon járni. És meg tudunk élni egy olyan kereszténységet, amit Isten sose szánt. Hogy bűntudatban élünk, károsztatás alatt, elvárások alatt, hogy ezt már rég nem így kéne csinálni, de még mindig így csinálom. És ez egyre inkább eltávolít Istentől, ez a gondolkodásmód. Isten nem így gondolkodik, hanem ő gyönyörködik bennünk. Amikor odaadtuk az életünket neki, ő magáénak val minket. Nincs rajtunk ilyen elvárás hegyek. Ő nem csalódott. Ő nincs kiakadva. Ő azt szeretné, hogy jöjjünk ő hozzá. Ő nem szeretné azt, hogy előbb tegyük magunkat rendbe, és utána menjünk hozzá. Ő azt szeretné, hogy menjünk hozzá úgy, ahogy vagyunk. Gyere én hozzám. Pál apostol azt mondta, hogy a törvény itt az új szövetségben egy parancsolatot jelent. Szeresd az Istent teljes szívedben. Ez jó hangzik már. Hogyha mostanában voltak olyan dolgok, amiben nem ez a szeretet motivált. Úgy olvastál Bibliát, hogy megint kell. Megyek gyülekezetbe, mert kell. Bibliát olvasok, mert kell. Én azt tanácsolom, hogy minden, amire ez a válasz, hogy mert kell, mert elvárják, az hagyd abba. Hagyd abba. És kezd el azokat a dolgokat tenni, ami a szíved szeretettel válaszol Istennek. A mi kereszténységünk egy hihetetlenül szabad kapcsolatot jelent. Ahol abból élhetek, amit Isten elvégzett bennem, és a szívem válaszol Istennek. Én annyira hálás vagyok neked, Istenem. Én annyira szeretlek téged. Ez az a kereszténység, amit elhozott Jézus. Az ő családjába tartozol. Én azt szeretném, hogy mi itt Vácon, a Golgotában megéljük ezt a szabadságot. Ezt a tisztaságot. És hogy azt tudjuk mondani bárkinek, aki kérdez minket a hitünkről, hogy én szeretem Jézust. Ez az én kereszténységem. Én szeretem őt. És hálás vagyok neki azért, amit tett. Mennyi, Atyám, köszönöm neked ezt a fejezetet, és köszönjük, Uram, hogy olvashattuk azokat a szavakat, amit mondtál, de köszönöm, hogy sokkal többünk van, mint csak a te szavaid. Hiszen te feltámadtál. És Uram, mi arra vágyunk, hogy a veled való kapcsolatunk az égjen a te irántad érzett szeretettünktől, Uram. Onnan ismerjük ezt a szeretetet, hogy te előbb szerettél minket, hogy te nagyon szeretsz minket. Te a családodnak tartasz minket. A világ teremtése előtt eldöntötted, hogy szeretnéd, hogy mi hozzátartozzunk. Uram, mi szeretnénk erre szabad szívvel válaszolni, hogy szeretünk téged. Köszönjük, amit értünk tettél. Ha van a szívünkben bármi lázadás a te útjaid iránt, Uram, kérlek, hogy most ki azt. Ha van köztünk olyan, aki terhek alatt van, bűnök által lesújt terhelve, akkor kérlek, hogy emlékeztesd a Szentlélek által, hogy mehet hozzád, hogy te tisztára mosod őt, Uram, ha van köztünk olyan, aki még sose nyitotta meg a szívét előtted, imádkozom, hogy amit ma hallott, a szíven találja, és jöjjön hozzád, Uram, hogy válaszoljon a te hívó szavadra, hogy ma legyen az ő üdvösségének a napja. Nem holnap, hanem már elkezdhesse élni azt a csodálatos örökséget, amit te félre raktál neki. Köszönjük, Uram, hogy te munkálkodsz közöttünk. Köszönjük a te munkádat az életünkben, Uram. Olyan sok mindenből kell még megváltoznunk. De Uram, köszönöm, hogy a kapcsolatunk mélysége az nem abból fakad, hogy mi már mindazok vagyunk, amit te szeretnél bennünk látni. Hogy már minden megoldódott. Hanem ahogy vagyunk, mehetünk hozzád. Uram, imádkozom, hogy ma nagyon közel tudjunk menni hozzád. És válaszolni tudjunk erre a szeretetre, amit tőled árad. Uram. És tényleg ez legyen a bizonságtételünk, hogy milyen jó hozzánk Isten. Én úgy szeretem Jézust. Imádkozom, hogyha bármi dolog, ami erre rárakódott, az lekophasson. Ha dolgainkat nem ez a szeretet motiválja, akkor az kitehessük az életünkből. És maradjon meg ez a szeretet kapcsolat veled, Uram. Töltsd be minket a te lelkeddel, Jézus. Áld meg ezt a vasárnapot, és köszönjük ezt a gyönyörű időt, Uram. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.